Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium elindítja a szakmai egyeztetést a közmédia megújulásáról, amelynek célja, hogy az észrevételekkel majd segítse a nyilvános pályázat útján kiválasztott leendő vezérigazgató munkáját, közölte a tárca. Mint írják, ebben a szakaszban kifejezetten a szakmai szervezetek véleményét várják, a szélesebb lakossági társadalmi párbeszéd később indul. A minisztérium álláspontja szerint egy ilyen egyeztetés elengedhetetlen ahhoz, hogy az új vezetés eldönthesse, milyen szerepet kíván betölteni a közmédia a következő évtizedekben. A tárca tájékoztatása szerint az egyeztetés 9 kérdéskör mentén zajlik majd. A vélemények beküldésének határideje augusztus 20-a. Hétfőn tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium arról adott tájékoztatást, hogy a tárca újabb egyeztetést tart az iparág szereplőivel, amelynek során a minisztérium elsődleges célja a hazai fogyasztók ellátás biztonságának megőrzése. A Független Benzinkutak Szövetsége saját álláspontját ismertetve hangsúlyozta, tudomásul kell venni Magyarország méreteit, adottságait vagy azok hiányát, kiszolgáltatottságunkat a nemzetközi hatásoknak. Megoldási javaslatuk szerint be kell engedni az importot, be kell fogadni a magasabb árakat is, amelyek viszont magasabb adókat is jelentenek. Ezzel megáll a benzinturizmus, a magasabb adóbevételből pedig lehet támogatni a rászorulókat, a tömegközlekedést és a munkába járást, közölte a mintegy 250-300 benzinkutat képviselő szervezet. A végrehajtói rendszer 1994-ben történt profit érdekelté történő átalakításától kezdődően fogja vizsgálni a folyamatok működését az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága, tartalmazza a bizottságnak a testület Budapesten megtartott ülésén elfogadott munkaterve. Ugyanakkor a vizsgálat során a végrehajtói szervezet 2015-ös és 21-es strukturális átalakítására fókuszál a testület. Továbbá az elfogadott szöveg hivatkozik a Schadl-Völner ügyre is, mint egy olyan szimbolikus esetre, ami felszínre hozta a végrehajtói tevékenység működésének visszásságait. A tervezet elfogadásakor egyedül a Fidesz és a KDNP képviselői tartózkodtak. Ez Balla György azzal indokolta, hogy korábban javasolta, egy személyt a vegzálás látszatának elkerülése érdekében csak egy alkalommal hallgathasson meg a testület, ám ezt a Tisza párt és a Mi Hazánk képviselői elutasították. A magyar felsőoktatás előtt álló reformokról és az oktatási intézmények fejlesztéséről egyeztetett Budapesten Markó Primorács, az Európai Beruházási Bank Magyarországért is felelős alelnöke és Lannert Judit. Az oktatási miniszter beszámolt arról, hogy a bank kezdeményezésére létrejött találkozón áttekintették a magyar felsőoktatás előtt álló reformokat, valamint azokat az együttműködési lehetőségeket, amelyek hozzájárulhatnak az oktatási intézmények fejlesztéséhez. Egyértelművé tettem, hogy a kormány számára kiemelt cél az iskolák energiahatékonyságának javítása és a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás. Emellett az infrastrukturális fejlesztések mellett legalább ekkora hangsúlyt kívánunk helyezni az emberi erőforrás fejlesztésére is, mert tartós eredményt csak a korszerű intézmények és a felkészült szakemberek együtt teremthetnek, írja a miniszter. Lannert Judit kiemelte, olyan oktatási és képzési rendszeren dolgoznak, amely megfelel a 21. század kihívásainak és biztos alapot ad a következő generációk számára. Sport. A Zemplén Rallyt szervező Észak-Magyarországi Autó- és Motorsport ZRT szeretné megrendezni az országos bajnokság idei szezonzáró futamát, amely november 6-a és 8-a közötti dátummal szerepel a versenynaptárban, és ezügyben hivatalos levélben fordult a Magyar Nemzeti Autósport Szövetséghez. A hétfutamosra tervezett idei Rally OB versenyei közül 3-at rendeztek meg, 2 elmaradt. A következő esemény a szeptemberi Győr Rally lesz, ezután következhet a Zempléni viadal. Végül az időjárásról. Döntően derült vagy gyengén fátyol felhős, száraz idő lesz. A dunántúli középhegység tágabb környezetében lehet leginkább érénk a délies szél. A Dunától keletre többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a légáramlás. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok között alakul, a szélcsendes hidegre hajlamos helyeken több fokkal 10 fok alá is hűlhet a levegő. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
Tudás öröksége.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban dr. Pintér Márta irodalomtörténész, tanszékvezető egyetemi tanár előadásából hallhatnak részletet, amely Herczeg Ferenc a 20. század első felének egyik legolvasottabb magyar írójának életét és munkásságát mutatja be. Herczeg Ferenc neve ma elsősorban regényei kapcsán ismert, ugyanakkor jelentős drámaíró is volt. Művei évtizedeken át a magyar színház élet meghatározó darabjai közé tartoztak. Az előadás bemutatja írói pályájának fontos állomásait, legismertebb drámáit, valamint azt is, milyen szerepet töltött be a magyar irodalomban és közéletben. Dr. Pintér Márta Zsuzsanna, a régi magyar drámai színháztörténet elismert kutatója, ezúttal Herczeg Ferenc sokszínű életművéhez kalauzolja a hallgatókat.
Nagyon sok darabot írt, ugye körülbelül 30 drámája van, vagy 35. Ezek között vannak leginkább bohózatok és vígjátékok, a közönség sikernek ugye ez az egyik oka. Jól végződő polgári vígjátékok, de ír történelmi drámákat, ugye az Árva László király, az Hunyadi Lászlóról szól, az Ocskai brigadéros, ugye a Rákóczi szabadságharc idején, de ír életrajzi drámát is, itt is Dériné, ugye egy színésznői dráma, ezt Bajor Gizi játsza, Szendrei Júliának is ő a főhőse, és hát minden darabjában nagyon jó női szerepek vannak, különösen Márkus Emiliának, Bajor Gizinek és Jászai Marinak. Márkus Emiliának saját darabokat ír, tehát amiket ő tud eljátszani a legjobban. Hát akkor ez a 35 dráma azért teljesen nem lesz egyenlő színvonalú, vagy egyforma színvonalú, és egy idő után már egy ilyen rutinná, vagy mesterségé válik. Hát Karinthy Frigyes Így írtok ti című paródia gyűjteményében Herczeg Ferenc kiemelt helyet kap, ami már önmagában egy érték, hiszen azért nem sokan vannak, akikről Karinthy ilyen hosszú paródiát ír. A címre fölhívnám a figyelmet, Herczeg Ferenc és Pósa Ferenc. Hát Pósa Ferenc nevű szerző nincs, van viszont Pósa Lajos, ugye, aki gyerekverseket ír, gyerekmeséket, Pósa bácsi. És hát mivel Herczeg Ferenc írta a Pósa gyerekvers gyűjteményéhez az előszót, és nagy tisztelője volt Pósa Lajosnak, hát ez már egy fricska, Herczeg Ferenc és Pósa Ferenc, tehát itt ez egy fiktív név, és akkor most nézzünk két percet ebből a szövegből.
Herczeg Ferenc. A munka diadala, vagy a megtért főúr. Tanúságos ifjúsági színmű négy felvonásban. Írták Herczeg Ferenc és Pósa Ferenc. Első felvonás. a Léha Társaságban. Egy főúri várkastély belseje, könnyelmű fényűzés elszorva a falakon és padlón. Minden majdnem olyan előkelő, mintha a Vígszínház rendezte volna be. Több főúrak könnyelműen kártyáznak és fényűznek. Livrésszolgák orgiát hordoznak körül. A könnyelmű főúr egy ottománon ül és mereng. A Léha főúr odajön és a vállára üt. Na mi az, kedves Bikbak falvi? Talán valami bánata van? Ej. Könnyelmi főúr cigarettára gyújt. Bánat, bolondság. Míg avallér emberek nem bánkódhatunk, mert mi vagyunk a felső 10 000. Bánat, ej. Egy velencei tükröd dévajul berúg. Keseregni? Mindegy. Hirtelen folytó zokogásba tör ki, majd legyőzi magát, és vidáman kiröpíti az ablakon aranyóráját. Már 9 óra, kedves gróf. Nőt. Könnyelmű leány bepertül. Vörösre van a szája festve, a szeme beesve. Trágár dalokat énekel, és a könnyelmű főúr ölébe ül. Többiek kártyázva és fényűzve el. A könnyelmű leány. Te ilyen Pepita vagy nekem. Megcsípi és hunyorog. Könnyelmű főúr. Különös szemei vannak magának, leány, miként, ha gyermekkorom jutna eszembe merengve, de mindegy. Hirtelen görcsös zokogásba tör ki, majd legyőzi magát, és megveregeti a leány vállát. Mit törődünk, vaj, az egésszel? Ilyen az élet.
Hát ez a rövid jelenet pontosan azt figurálza ki, a felső 10 000, azt, hogy kurtizánok, ilyen bukott leányok nagyon gyakran szerepelnek Herczeg Ferenc darabjaiban. Aki olvasta az Életkapuja című kisregényét, ugye annak az egyik főhőse, Fia Metta, a római kurtizán, és hát a többi darabban is nagyon sokszor találkozunk ilyen bukott nőkkel, ugye könnyelmű leányként szerepelt itt a darabban. És hát a legelső színmű, amit 1893-ban bemutatnak tőle, azt már felkérésre írja, ugyanis a Gyurkovics lányok című ilyen laza kisregényének, tulajdonképpen a korábbi novellái alapján írja meg, a Gyurkovics lányoknak akkora sikere lesz, olyan divatot támaszt 1892-ben, hogy 93-ban a Nemzeti Színház felkéri Herczeg Ferencet, hogy írjon egy vígjátékot, amit bemutatnának. Hát ez az első vígjáték, az első színpadi siker, később egyébként a Gyurkovics lányokat is dramatizálja, és azt is bemutatják 2 év múlva, a Dolovai Nábob leánya. Ez egy 5 felvonásos színmű, valamikor az 1880-as években, vagy a 90-es évek elején játszódik, méghozzá Dolován. Ez a Dolovai Nábob Jób Sándor, aki egy nagyon gazdag, de könnyelmű magyar nemes, aki elkártyázta, eltékozolta a vagyonát, de az utolsó csepp a bukáshoz az volt, hogy a húgának, özvegy Domaházinénak, a férje olyan adósságot csinált, aminek ő volt a kezese, és Jób Sándor emiatt az úri gesztus, vagy testvéri gesztus miatt elveszíti mindenét. Az első 3 jelenet erről szól, hogyan írja alá azt a papírt, amiben a teljes dolovai birtokot, a kastélyt, mindent odaad Merlin bárónak, és hát az ügyvédek aláírják ezt a papírt, és ahogy egy igazi magyar úrhoz illik, csak annyit mond, teljesen lazán ír alá mindent, és nem kérdez semmit, és mindenét odaadja, de azt kéri Merlin bárótól, hogy a régi cselédeit, akik itt vannak ezen a birtokon, ne bocsássa el, és mindenki dolgozhasson nála tovább, és akkor az ügyvédek arról beszélgetnek, hogy hát ilyen egy igazi magyar úr, aki ilyen könnyen tud veszteni. Jób Sándornak van egy lánya, Vilma. Ugye a felesége már régen meghalt, Vilma most jött meg az angol kisasszonyoktól, 4 évig volt zárdában, közben szövődött egy regénye, egy szerelme, egy bizonyos főhadnaggyal, Tarján Gidával, akit a barátnője esküvőjén ismert meg. Már 1 éve nem találkoztak, de Vilma azóta is figyeli a katonai híreket, és onnan tudja, hogy Tarján Gidának volt egy párbaja, egy bizonyos vörös hölgy miatt. Úgyhogy amikor kiderül mindjárt a 4. jelenetben, innen kezdődik igazán a cselekmény, hogy Tarján Gidát ide helyezték éppen ebbe az ezredbe, itt fog szolgálni, és megjelenik Jobb Sándor kastélyában, akkor Vilma nagyon keményen fogadja, de hát Tarján Gida, aki egy könnyelbű nőcsábász, egy igazi, ilyen fiatal, rendkívül szívtipró fiatalember, kimagyarázza magát, és innentől kezdve úgy látszik, hogy Vilma és Tarján Gida házasságának semmi akadálya, vagy a boldogságának semmi akadálya nincs. De Dumaházinét tudja, hogy Jobb Sándor elvesztette mindenét, Tarján Gida pedig egy hozományvadász. Tehát az, hogy annyira lelkesen udvarol Vilmának, Jobb Vilmának, abban az is benne van, hogy szeretné, ha a lány hozományából lehetne kifizetni a kauciót, amit ugye egy katonatisztnek le kell tenni, hogy megnősülhessen, és hát úri életet élni, hiszen rengeteg adóssága van. Dumaháziné, akiről kiderül, hogy Merlin bárónak volt a jegyese korábban, de a társadalmi elvárások miatt szakított vele. Merlin báró ugyanis nem igazi báró a többiek szemében. Egy föltörekvő polgár, az apja még pallér volt Pozsonyban, építőmester, ő viszont cseréppel kezdett el kereskedni, ezt gúnyosan mindig el is mondják, és megvásárolta a bárói címet. Tehát Dumaháziné nem Merlin bárót, vagy Merlint akkor még csak választja, hanem szerelemből megy férjhez, de ugye a férje mindenüket eltékozolja, aztán meghal. Tehát Dumaháziné látja, hogy ez nem lesz jó ez a házasság, hiszen Tarján Gidának pénz kellene, Vilmának pedig már nincs. Senki nem tudja, csak ő, hogy ez a birtok elúszott. Ezért megkéri Merlin bárót, hogy egyrészt vegye feleségül Vilmát, hogy itt a birtok ott maradhasson, hogy egy kicsit visszaadjon abból a jóból, amit a testvérétől, Jobb Sándortól kapott, vagy pedig legalább akadályozza meg ezt a házasságot, mondja el Vilmának, hogy elszegényedtek, és Tarján Gidait biztosan nem fogja őt elvenni. Hát Vilma ezt nem akarja elhinni, ezért Merlin báró úgy intézi a kertben, hogy egy sövény mögül kihallgathassa azt a beszélgetést, amikor őszintén elmondja Tarján Gidának, hogy Vilma tönkrement. Semmi pénzt nem tud vele adni az apja, mire Tarján Gida hosszas hezitálás után azt mondja, hogy hát nem lenne becsületes dolog egy szegény lányt elvenni, nem lenne becsületes dolog tovább szédíteni, még úgy se jegyezték el egymást, még nem kompromittálta, hát akkor itt most szakítanak. Hát Vilma, aki kihallgatja ezt ugye a sövény mögött, iszonyú bánatba esik, öngyilkosságot kísérel meg, ugye álmatlanság ellen kér morfiumot, aztán ezt a morfiumot beveszi, de szerencsére nem komoly a történet, és megtalálják. És ahogy telik az idő, Tarján Gida rájön, hogy hát élete nagy lehetőségét, nagy szerelmét veszítette el, és hát a karrierje meg az összes többi nő nem ér annyit, mint Vilma, ezért inni kezd, rendkívül bánatos lesz, és hát amikor megtudja, hogy hát Vilma eljegyezte magát Merlin báróval, már csak dacból is, már csak azért is, hogy megmentse az apját, hogy segítsen ezzel a nagynényének, hogy megőrizhessék a vagyont, akkor részegen kötözködni kell Szent Irmaival, a felettesével, aki párbajra hívja ki. És hát bekövetkezik ugye a párbaj. A párbaj nagyon sokszor előjön Herceg Ferencnél, látjuk, hogy önéletrajzi oka is van, és ebben a párbajban Tarján Gida súlyosan megsebesül, természetesen sebesülten is eljön Vilmához, hogy még egyszer utoljára beszéljen vele, és elmondja neki, hogy ő akár szegényen is, meg őrmesterként is feleségül venné, ott összeesik, és akkor elkezdik őt ott ápolni. Vilma odaadóan ápolja, a delíriumban, a lázas állapotában is folyton Vilmát emlegeti, és hát mindenki számára nyilvánvaló lesz, hogy szeretik egymást. Szent Irmai és Szent Irmainé alakja azért érdekes, mert Szent Irmainé az, aki megpróbálja összehozni a fiatalokat, és közben, mint fiatal házas, nagyon jó párbeszédei vannak a férjével, és hát Vilma hajthatatlan, akkor a folt esett a büszkeségén azzal, hogy Tarján Gida őt visszautasította, hogy egyáltalán nem akar feleségül menni hozzá. De hát miután látják, fölgyógyul Tarján Gida, hogy mennyire szeretik egymást, ezért Merlin báró azzal a javaslattal áll elő, hogyha a domaházinél hozzám egy feleségül, akkor ő kifizeti a kauciót, élhetnek együtt ugyanúgy így tovább, és hát végül is két esküvőt tarthatnak, ugye ez az utolsó jelenet, hogy mindenki megtalálja a maga párját, Vilma feleségül meg Tarján Gidához, aki megváltozott, megjavult, soha többé nem fog párbajozni, nem lesznek vörös nők az életében, akik miatt párbajozik. Merlin Báró pedig megbocsátja Domaházinénak, hogy nem őt választotta annak idején, és örül, hogy a kezét és a vagyonát a jobb család rendelkezésére bocsáthatja. Az első bemutatón Török Irma játszotta Vilmát, ott pedig Bajor Gizit látjuk, őnek is fiatalkori szerepe volt, ő veszi át aztán a nemzetiben Vilma szerepét. Na most ebben a darabban is ott van a humor. Az a humor, ami végig jellemzi akár az anekdotikus Mikszátot, akár a Mikszát nyomán új típusokat bemutató Herceg Ferencet. Ugye itt Vilma és Szent Irmainé első találkozása, ugye együtt jártak a zárdába, hát erre folyton utal a férje, hogy egyáltalán nem úgy viselkedik Szent Irmainé, mint aki 4 évig zárdában volt. De hát, ahogy elmeséli a házasságát, Árpád a második négyesnél szerelmet vallott, a keringőnél már megkérte a kezemet, a Kotillonig kértem gondolkozási időt, de ő azt mondta, addig nem tud nélkülem élni. A vacsora mellett mellém ült és zaklatott, és végül azt mondtam, beszéljen az édesmamával. Itt a hiszen ismered az édesmamámat, 7 leánya van, azért emeltem ki, mert az első nagy siker, próza sikere, a Gyurkovics lányok egy olyan asszonyról szól, akinek 6+1 lányt kell férjhez adnia. És a folytatásokban fogadásokat kötnek az olvasók, hogy a végén még az édesmama is férjhez megy, meg hogy melyik lány sikerül először és hogyan. Tehát itt van ez az utalás, hát Szent Irmai anyjának is 7 leánya van, tehát amint megtudta, hogy az Árpádnak kauciója van, ránk adta áldását. És hát itt a humorhoz nem volt szerelmi házasság, csak érdekházasság, persze, mert szörnyen érdeklődtem Árpád iránt.
Thank you.
hogy van társadalomkritika is a darabban, és tényleg azért hihetetlen ez a happy end, mert hogy Merlinnel úgy találkozunk, hogy kiderült, hogy ők párbajoztak azért a bizonyos vöröshajú Lizáért, tehát Tarján Gida ős Merlin, és Merlint mindenki lenézi, ugye, csak őt szólítják úrnak, báró úrnak, biztos jele annak, hogy nem úr, ugye egy ilyen uborkafára fölkapaszkodott gazdag. Lenézik azért, mert a vagyonát tisztességes úton az apja, és aztán ő szerezte, és a végén ő lesz a megmentőjük, ő lesz az, aki mindent elrendez, ő lesz az, aki pénzeli azt, hogy Tarján Gida feleségül vehesse azt, akit szeret. Tehát azért van itt ebben egy nagyon erős csavar, és ezt a korabeli nézők is érezhették. Ez a kép, amit itt látunk mellette, abból a filmből való, ami 1916-ból készült. Én könnyelműen azt ígértem, hogy ebből is adok részleteket, mert a Nemzeti Filmarchívumban szerepel ez a film, de ennek elveszett a kópiája, viszont rengeteg kép, fotó van belőle, és hát látjuk, hogy a legjobb színészekkel forgatták 1916-ban Berki Lilivel, Csortos Gyulával, maga Janovics Jenő, ugye a Kolozsvári Színház igazgatója, az első filmes vállalkozó, ő is szerepelt benne, és ebből a filmből szerencsére rengeteg kép fönn maradt. Nézzük akkor azt a történelmi drámáját, a Bizáncot, amit a legtöbbet emlegetünk, vagy ami ma a középiskolás tananyagban szerepel. Itt a Bizánc bemutatójáról megint csak török Irmát látjuk, ugyanazt a színésznőt, aki sikerre vitte a Dolovai Nábob lányát, Herma szerepében. A Bizánc keletkezése 1903-ban összefügg azzal a politikai helyzettel, amit mondtam. Herceg Ferenc nagyon sötéten látja Magyarország jövőjét, és ebbe igaza volt. Ugye utólag is úgy látja, hogy megérezte azt, hogy a nemzeti egység annyira felbomlott, hogy az országra pusztulás vár. Először Mohácsról akart történelmi drámát írni, de azt annyira közelének érezte magához, hogy végül ezt az egzotikus vagy távolabbi történelmi témát választotta. A századfordulón egyébként is van egy ilyen keletkultusz, ő maga is járt Törökországban, a szecesszió nagyon szereti ezeket az egzotikus, távoli, mítikus eseményeket. Hát itt egy 500 évvel korábbi eseményről van szó, 1453 Bizánc elfoglalása a törökök által. Tehát ő úgy érzi, hogy a politikai, tehát a Magyarország politikai helyzetére is ez a fajta modell, történelmi modell jellemző. Ez egy klasszicista dráma, de szimbolikus elemekkel. A klasszicista dráma mindig egyetlen nap alatt játszódik, ugyanaz a színhelye. Tulajdonképpen kora reggeltől késő éjjelig egyetlen nap. Van egy nagyon erős drámai szituáció a dráma ideje előtt. Ez pedig az, hogy senki nem segít, hiába várják Hunyadit, hiába várják a pápa seregeit, hiába várnak Európából segítséget, egyedül Velence küld 700 zsoldost, de Bizánc egyedül maradt, már hetek óta ágyúzza a szultán a várost, és mindenki érzi, hogy az utolsó pillanatban vannak, hamarosan el fogják foglalni. Tehát ez az a történet, ami a dráma kezdete előtt már lejátszódik Bizáncban. Minden jó drámában vannak fordulatok. Itt több ilyen fordulat is van. Mindig reménykednek a védők abban, hogy megmenekül Bizánc, valamilyen módon megoldják ezt a veszélyt. És van benne, minden jó drámában van felismerés. Ez nem mindig olyan, hogy kikinek a gyereke, meg elveszett, meg ki kicsoda, hanem itt például annak a felismerése, amit ki is mond Konstantin, Bizáncnak az uralkodója, hogy eddig vak voltam, de most már látok. Tehát a második felvonás végére jut oda, hogy felismeri, hogy ez a város Bizánc el fog veszni, nem állnak mögötte, nem érdemlik meg, hogy túléljék az ostromot, és úgy lesz drámai hős, hogy ő maga vállalja a halált, de úgy, hogy vele együtt pusztul Bizánc is. Ugye teljes értékvesztés van a darab végén, egyébként Bizánc lakóit nagyrészt megölik a törökök. Szimbolikus ez a cím. Ugye Konstantinápolynak kellene nevezni Bizáncot, már csak azért is, mert nagyon sok görög motívum van a szövegben. De Bizánc neve ma is, ugye egy bizánci birodalom, bizantinizmus, használjuk ilyen értelemben, a korrupció, a fényűzés, a dőzsölés, a depotizmus, a nepotizmus, tehát amikor rokonokat helyeznek kulcspozíciókba, ez a szövegben is benne van, mintája Bizánc. Tehát ma is egy fogalom. Azt mondjuk, hogy bizánci típusú uralkodó, akkor pontosan tudjuk, hogy ez mit jelent. Korábban azonban Bizánc az európai kultúra egyik letéteményese volt. Itt másolják a görög kéziratokat, a bizánci tudósok, a bizánci történészek, egy Justinianus, tehát olyan nevek vannak Bizáncban, hogy tényleg az európai kultúra egyik központja. De az 1500-as évekre, vagy 1453-ra ez már megszűnt, a város neve már csak negatív értelemben van itt, tehát negatív asszociációk fűződnek hozzá. Jászai Mari játszotta ennek a drámának a női főszerepét, Iréne császárnőt. A szöveg szerint Iréne fiatalabb, mint Konstantin, aki egy középkorú uralkodó, és nagyon reméli, hogy a 20 éves ifjú szultán felesége, teljes jogú felesége lesz majd. Hát Jászai Mari már kicsit öreg volt erre a szerepre, 54 évesekkor, mert ő 1850-ben született, de hát akkora tekintélye van, és olyan legenda, hogy nyilván a bemutató sikeréhez nagyon sokat hozzátett azt, hogy Iréne császárnét Jászai Mari játszotta. Itt a jelmezből, a fotó alapján azért látjuk, hogy tényleg egy ilyen nagyon egzotikus, nagyon gazdag, nagyon szép látványvilága volt az előadásnak. Itt csak leírtam a történelmi tényeket, ugye valóban egy iszonyú túlerő támadja meg ekkor Bizáncot, 9000 védővel áll szemben 70000 török, második Mehmed vezetésével, és valóban Mehmed újabb és újabb követséget küld, hogy a város megadja magát, de ez nem teszi meg Konstantin. És amikor véletlenül nyitva hagyják a város egyik kapuját, akkor a törökök bejutnak a városba, és gyakorlatilag egy hatalmas vérengzést rendeznek, tehát Bizánc 1453-ban valóban így esik el. Nagyon érdekes a szerzői utasítás, ugye nagyon hangsúlyosan leírja azt a teret, amiben a darab egészen játszódik. Ki sem mozdulunk ebből a térből, olyan, mint egy buborék, csak akkor tudunk meg valamit a városból, amikor érkeznek ide, akár sebesültek, mint Giovanni, akár a nép képviselői, vagy amikor a falakról visszatér Konstantin, tehát egy csodálatos, nagyon szépen díszített és nagyon fényűző császári palota egyetlen termében játszódik az összes felvonás. Egy erősen szimbolikus tér ez egyébként, és nagyon különleges a dramaturgiája is, mindig csak jön, érkezik valaki ebbe az udvarba, és őtől tudjuk meg azt, hogy egyáltalán hogyan áll a város. Az udvaroncok ugyanis egy álomvilágban élnek, egy hazugságot építenek föl, amiben nem lehet súlyozni. Ugye ez a negyedik jelenetben, ha elolvassuk, teljesen abszurd. Ugye a két udvaronc arról beszélget, hogy hát kicsit gyöngékedtem, megijesztesz, az orvosom nyugalmat és köpölyözést ajánlott, ügyelj drága egészségedre, nem tudod, mi hír a falakon? Bizonyos, hogy ma éjjel vagy holnap hajnalban elesik a város. Tehát úgy beszélnek erről a tragédiáról, ami hamarosan eléri őket, mint ahogy a náthájukról vagy a betegségüknek egy-egy tünetéről beszélnének. Megtudjuk a jelenetekből, hogy mindenki várja már Bizánc bukását. Mindenki ellendrukker Konstantinusszal szemben. Konstantinuszt megunták, nem olyan jó uralkodó, eddig nem is nagyon törődött a várossal. Most jön ez az új hódító, egy fiatal török, aki világhódító terveket dédelget, Bizánc lesz majd a fővárosa. Tehát mindenki várja, még a felesége, az udvaroncai, a pátriárka, a saját rokona, Mihály is várja, hogy végre elfoglalják a törökök Bizáncot. És ez az udvari hazugság, amit mondtam, hogy amikor csak kívülről jön valaki, akkor tudjuk meg, hogy mi történt. Hát itt például, amikor már mindenki tudja, hogy a bukás hamarosan bekövetkezik, akkor azt mondja Spiridon, ő felségének annyi a harcosa, mint fűszál a réten, mint falevél az erdőben, mint homokszem a sivatagban, miközben tudjuk, hogy már nincsenek katonák, és gyakorlatilag nincs, aki védje a várat. Mondtam, hogy ez egy szimbolikus dráma. A címe is szimbolikus, de vannak benne szimbolikus elemek és motivumok is. És nagyon érdekes, hogy maga a hódító Mohamed nem is szerepel a darabban, őróla csak hallunk. Többször visszatér a sárkány motívum, mintha egy hatalmas sárkány szállna Bizánc fölé és foglalná el azt. Ott van a vámpír motívum. Ugye van egy jóslat, hogy amikor a szultán testvére Ahmed meghal, akkor lesz majd vége Bizáncnak. És hát ez történik, hiszen Konstantin lefejezteti Ahmedet, és aznap el is esik Bizánc. Ott van az aranykapu, mint szimbólum. Nagyon sok utalás van, például van egy a katonát Leonidasnak hívják, és aztán kiderül, hogy soha életében nem volt még a várfalon. És hát ott van Herma, aki szintén egy szimbolikus szereplő, nem tudunk róla semmit, egyszer csak oda kerül a császár mellé, olyan, mintha a védő angyala lenne, vagy a jobbik énje lenne, és a neve is nagyon érdekes, ugye a Herma az erekje tartót is jelent, de mivel fiúruhában van Konstantin mellett, és csak az utolsó jelenetekben derül ki, hogy lány, ez a Hermafroditára is utalhat. Konstantinus őt veszi feleségül az utolsó jelenetek egyikében, ő lesz az igazán méltó császárnő ahhoz, hogy vele együtt halljon meg kint a falakon. Ugye a szimbólumokhoz mi tartozik hozzá? Az álom, a látomás, a jóslat. Nagyon sok ilyen álom leírás van a darabban. Az egyik legjobb ilyen látomás Giovanninak, a velencei zsoldosnak a látomása. Egy titokzatos, rettenetes valaki, akinek emberi nyelven nincs neve, gigászi árnyékként lépked a kupolák fölött. És ahová néz, ott lehull az emberek testéről minden fölvett méltóság és cifra rongy, s mint mesztelen didergő lelkek támolyognak a fekete mélység felé. Vagy Iréne álma, aki azt mondja, hogy különös látomásom volt, és a látomást az udvarhölgye úgy magyarázza meg természetesen, hogy ez azt jelenti, hogy őt fogja majd feleségül venni, és ő fogja majd megtéríteni a hódító törököket. Ugye, amikor megérkezik a császár, elmondja, hogy már az végóráikat élik, nincs mit tenni, hamarosan el fogják foglalni a várost. Vannak még egyéb álmok, látomások a szövegben, nagyon sok metaforát használ Herceg Ferenc, egy nagyon erős képi világot tud megteremteni ebben a szimbolikus szövegben. Látjuk ezeket a metaforákat, és a végén, amikor már Konstantinus és Herma meghalt a falak között, amikor megjön a sebesült Giovanni, és elmondja, hogy Ahmedet lefejezték, tehát iszonyú bosszút fognak állni a törökök, mindenkit megölnek, akkor van egy nagyon erős utolsó jelenet, vagy a szerzői utasításban írja le ezt Herceg Ferenc, hóhérok jelennek meg a palota, ez a díszes, gyönyörű, aranyjal bevont palota oszlopai mellett, és még a pátriárka is akkor is azt mondja, hogy ne ingerőjük a pogányt, ne imádkozzunk, és egyszerre a hóhírok fölemelik pallosukat, egy lépést előre tesznek, mind néma halálfélelmükben mélyen lehajolnak, és ebben a pillanatban lemegy a függöny. Tehát ez az utolsó képe a Bizáncnak, ugye a teljes pusztulás. A Bizánc tehát annak az étosznak köszönheti a pusztulását, ami már hiányzik a városból. Csak falak, csak város, de nem az otthonuk. Tehát nem úgy védik ezt a várost, ahogy kellene, nem úgy fognak össze, ahogy kellene. Mindenki csak a saját hasznát lesi, mindenki hasznot akar húzni. A kalmárok meg akarják vásárolni a koronaékszereket Konstantintól. A felesége egy új fiatal férjet szeretne, a 20 éves hódító szultánt. A csőcselék ki akarja fosztani a palotákat, csak arra vár, hogy végre elszabaduljon a pokol Bizáncban. A katonák nincsenek, már rég elhagyták a várost, nincs aki védje a falakat, mert a polgárai nem védik tovább Bizáncot. Tehát ebben a pillanatban, amikor Konstantin rájön, hogy már nincs népe, akiket vezetne, hiába nőtt föl a feladathoz, hiába tudja, hogy hogy most jön az a hősi halál, ami igazán nagy uralkodóvá teszi, és ezt látjuk is majd, amikor behozzák a holttestét, akkor a felesége is azt mondja, hogy milyen nagy lett a halálában, sokkal nagyobb, mint amikor élt. Tehát hiába jut el idáig, nincs akit vezessen, nincs mögötte a város, és ezért leütteti a török követ fejét, amivel végképp elvágja mindenféle alkunak, kompromisszumnak a lehetőségét, és ezután már tényleg csak a pusztulás, a teljes pusztulás jön. Tehát egy nagyon pessimista, nehéz darab a Bizánc, nem igazán való középiskolásoknak. Én, ha a magyar tanároknak szabadságot adok, akkor akár a Dolovai Nábob lány, akár a Gyurkovics lányok, akár valamelyik másik vígjáték, például a Kék Róka, még mindig alkalmasabb középiskolások számára, mint éppen a Bizánc. Ugyanakkor a Bizáncot nagyon ajánlom a magyar hazafias drámák sorában, hát nincs sok ilyen drámánk, tehát hogyha ezek a szimbólumok átjönnek, ugye itt is a Vörösmarty Színház, látták, hogy egy kortárs díszletben, kortárs jelmezekkel a hatalomról, árulásról, bosszúról szóló darabként, és a nemzeti sorsról szóló darabként mutatta be. Tehát felnőtteknek, vagy hogy van-e helye a magyar színpadokon a Bizáncnak, azt mondom, hogy igen. Tehát egy jó előadásban nagyon hatásos, szép történelmi dráma. És hát eljutottunk 1917, ugye 20 évvel később megírja a legjobb vígjátékát, a Kék Rókát Molnár Ferenc nyomán. Ugye odaírtam Titok dráma. Biztosan ismerjük Molnár Ferencnek a Testőr című darabját, ami arról szól, hogy egy színész elhatározott próbára teszi a feleségét, hogy mennyire csalfa, vagy mennyire nem. Tehát testőr jelmezben elkezd udvarolni az asszonynak. Aki természetesen a darab végén azt mondja, hogy ó, hát már az első jelenetnél látta, hogy ez a férje. És csak meg akarta leckésztetni, csak eljátszotta, mintha kapható lenne a házastársi hűtlenségre. De a közönség nem tudja meg, hogy mi az igazság. Ugyanilyen titokdráma a Kék Róka is, aminek a legfontosabb kérdése az, hogy hűtlen volt-e Cécile, járt-e a Török utcában. Ez egy háromszög történet, ami igazából négyszög és ötszög történet, mert hogy adva van, ugye ott vannak a szereplők, középen van Herceg Ferenc, mellette Bajor Gizi és Pál, illetve Sándor, Tehát adva van egy házasság, egy polgári házasság Cecil és Pál között. Pál egy idős, bogaras professzor, Cecil egy élettel teli gyönyörű nő, Bajor Gizi kedvenc szerepe, gyönyörű volt benne. És van egy házi barát, Sándor, aki már a jegyességük óta rajong Cecilért, de nem meri elmondani ezt a szerelmet, csak házi barátként van jelen. Viszont egyszer, amikor váratlanul hazatér Tirolból, a gleccserek közül, akkor megpillantja a Török utcában Trilbárónak a kocsiját, és csak annyit lát az elfüggönyözött kocsiban, hogy egy hölgy ül benne, akinek fehér betétes trotőr cipője van, és az inas azt mondja, hogy hát a báró úr nincs itthon, mert éppen hölgy vendége van, és pezsgőznek, és jól érzi magát. És amikor belép Cecil, aki éppen a kék róka prémjét készítette a szűcsnél, akkor látják, hogy fehér trotőr cipője van, olyan betéttel, a Török utcában járt, ahol ez a szűcs lakik, és ahol Trilbárónak a háza van, és ott van egy nagy jelenet, egy szenvedélyes jelenet, amiben Sándor hűtlenséggel vádolja meg Cecilt, sőt, meghívja a Trilbárót egy vacsorára, hogy ott tiszta vizet öntsenek a pohárba, és a második felvonás végén egy nagy jelenetben Cecil azt mondja, hogy igen, megcsaltam a férjem, elköltözöm, ott hagyja ezt a polgári házasságot. Ha itt lenne vége a darabnak, olyan lenne, mint egy Nóra darab. Ugye egy ilyen sértődött asszony, vagy hát egy hazugságokra, konvenciókra épülő kapcsolat vége. De Herceg csinál egy happy endet, egy harmadik felvonást, amiben azt látjuk, hogy Lencsi, aki az egyik legjobb karaktere az előadásnak, vagy látják, itt már csak öt szereplő van, tényleg egy igazi polgári színmű, Lencsi, aki a fogadott lányok, és már régóta kivetette a hálóját párra, nagyon boldogan odalép Cecil örökébe, és irányítója, és ura, és parancsorolja lesz ennek az öreg és hiszékeny férnek. Sándor ott marad egyedül, eltelt már másfél év a harmadik felvonás idején, és amikor megjelenik, hogy beszéljen a barátjával, akkor kiderül, hogy az apanás miatt Cecil is meg fog jönni, hiszen a vállóper végén jár neki valamiféle asszonytartás. És azért, hogy Lencsinek és Pálnak ne kelljen vele találkozni, ott hagyják a villában egyedül Sándort. És jön egy nagy jelenet, amiben Cecil ráveszi Sándort, hogy valljon neki szerelmet, és azt mondja, hogy akkor ő széttépi ezt az apanás papírt, végül is Sándor is elég gazdag, és akkor egy átrendezéssel Lencsi Pállal, Sándor pedig Cecillel lesz nagyon boldog. Miért kék róka a címe? Pál azt mondja, olyan, mármint Cecil, mint a prém, amit a nyakában visel a kék róka, nagy stílű, költséges és nem melegít, és hazug, mint a kék róka, hiszen nem is kék egészen. Ugye ez a, nem a, ez ilyen sarki róka prém. Ugye ez egy nagyon drága, különleges prém volt, és Cecil már hónapok óta semmi másról nem beszélt, mint a kék rókáról, és folyton ment ehhez a szűcshöz, és nem tudta eldönteni, hogy pelerin, vagy sál, vagy boa, vagy mi legyen ebből a kék rókából, amit aztán végül megszerez. Ugye ezzel szemben ott van Lencsi, a fiatal rajongó lány, aki egyszerűen öltözik, olyan szerény, mint a kis gépíró kisasszony, és akkor belép Lencsi, akiről kiderül, hogy egyáltalán nem olyan, rafinált, elegáns, fehérkesztyű, és dámaként átvette az uralmat, átrendezte a lakást, és ő irányítja Pált ezentúl. Itt is van keserűség, tehát az, hogy nagyon jó női szerepek, nagyon jó női sorsok. Cecil egy nagyon keserű monológot mond el arról, hogy a férfiaknak minden szabad. Végül is Sándornak is volt egy kis szeretője, volt egy kalandja, miközben őtőle hűséget várt el. Pótlékokat keresnek a férfiak, könnyen játszanak a nőkkel, tehát egy ilyen nagyon keserű, nagyon komoly szöveg, amiből kiderül, hogy mióta azt hiszik róla, hogy egy bukott nő másfél éve milyen izgalmas és érdekes lett a története, de ő most már szeretne őszintén élni, és elmondja a Sándornak, hogy a felesége akar lenni, Sándor pedig erre nagyon megörül, és amikor azt mondja neki, de hát mi lesz a Török utcával, mi lesz ezzel a történettel, hát én akárhányszor magára nézek, magának mindig az fog eszébe jutni rólam, hogy én a Trill báró szeretője voltam. Mire a férfi azt mondja, hogy dehogy volt, hát maga nem is járt a Török utcában. Hát nem volt bizonyítékom, én csak féltékeny voltam, megaláztam, nem tudtam, mit beszélek. Hát annyi cipő van, ami ugyanolyan, mint a magáé volt, meg hát ott volt itt a kék róka a Szűcstől, és akkor Cecil azt mondja, hogy rendben van, akkor boldog, jó házasságuk lesz. És a nézők hazafelé ezen gondolkozhattak, hogy tényleg megcsalt a Cecil, vagy ez tényleg nem volt így, tehát ez egy nagyon jó kis darab. Egyébként a szövegből kiderül tényleg, tehát azért ha szoros szövegolvasással azért azt gondolom, hogy igen, de hát végül is akkor az utolsó mondat, belekerüljön-e a napba Herceg Ferenc, vagy mi ez a hisztéria, vagy mi ez itt körülötte. Ugye ez azért érdekes, mert tényleg nagyon rövid idő alatt lett egy nagyon nagy karrierje, és nagyon rövid idő alatt kerül ki a köztudatból. Ugye lektűr írónak tekintik, már csak a mennyiség miatt is. Ugye ez azért nagyon könnyen olvasható író. De ugyanakkor jogos azt látnunk, hogy az emberek nem Posztolányi édesanyáját olvasták azért. Meg nem mindenki Ady verseit olvasta, mert Pósa Lajost is olvastak, meg könnyebb irodalmat is szerettek. És az igazán nagyon sikeres művek, azok Herceg Ferenc művei a századfordulón és a két világháború között. És hát vannak lektűrírók még, a Tormai Cecil és mások is, akik szintén nagyon jól megérzik azt a közösség igényt, ami ekkor fölmerül. Tehát ha meg akarjuk mutatni, hogy milyen sokszínű a magyar irodalom, és hogy a modernségnek vannak változatai, egyrészt ott van a nyugat, meg ott van az a fajta értelmiségi irodalom, amit viszonylag szűk közönség olvas, meg ott vannak azok a szerzők, akik, bár ő is ugye liberális is, és konzervatív is, tehát liberális nagyon sok tekintetben, például a női kérdés tekintve is, akik meg úgy érnek el közönségsikert, hogy a modernségnek egy másik hullámára ülnek rá, a média, a könnyebben olvashatóság, a könnyebben elérhető közönség oldaláról, tehát akiknek nem igazán az a fajta megfelelés a fontos, és lehet azt megmutatni a diákoknak, de inkább csak szabadon választható irodalomként. Rengeteg ilyen mű van, én például a Földes Jolának a Halászó utca macskája, aki még nem olvasta, nagyon ajánlom, a korszak egyik legjobb lektűrje a 20-as évekből, hogy lássák azt, hogy a magas irodalom és a népszerű irodalom mindig is megvolt, mint ahogy ma is megvan, és hiába mondom a diákjaimnak, hogy nem tudom, kit olvassanak, ők akkor is azokat a mai lektűr szerzőket olvassák, ifjúsági irodalomban, akár másban is, és mindig van igény rá, és ez nem is csak, tehát mi mindnyájan úgy olvasunk, hogy olvasunk magas irodalmat is, és olvasunk lektűrt, tribit, könnyebb irodalmat is. Tehát még csak azt sem mondhatjuk, hogy vannak rétegek, akik a magas irodalmat, vannak akik a népszerűt, hanem az életünkhöz hozzátartozik mind a kettő, tehát az egyáltalán nem baj, ha a diákoknak megmutatjuk azt, hogy lehet könnyen, jól, könnyen olvashatóan, fordulatosan írni úgy, hogy a közönség felé fordulunk, és lehet úgy is, hogy magas irodalmat művelünk, és azt mondjuk, hogy a cél a Nobel-díj, vagy az irodalmi Nobel-díj. Tehát ezért gondolom azt, hogy ennek a vitának inkább irodalom-szociológiai szempontokat kéne adni, és nem politikaiakat.
Thank you.
Kedves hallgatóink, Herczeg Ferenc életműve máig fontos része a magyar irodalmi örökségnek. Regényei és színművei együtt letűnt korszak világát idézik meg, ugyanakkor ma is számos kérdést vetnek fel a történelemről, a társadalomról és az emberi sorsokról. Az elmúlt percekben dr. Pintér Márta Zsuzsanna irodalomtörténész tanszékvezető egyetemi tanár előadásából hallottak részletet. Köszönjük figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánunk!
Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották. Itt a Szent István Rádió. A jó hír.